Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjújában a hétvégén Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva kiemelte a halálos áldozatok, az özvegyek és árvák egyre növekvő számát. Emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként az energiaimportról beszélt, amelyet korábban egy év alatt 7 milliárd amerikai dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba kerül. Hallgassanak el a fegyverek karácsonykor, szólított fel a kereszténydemokrata néppárt. Azt írták, mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, de mindenek előtt egy karácsonyi fegyvernyugvása. Megjegyezték, az első világháborúban is meg tudtak egyezni, hogy néhány napig ne kelljen senkinek meghalni a fronton. A tűzszünet, bár nem oldja meg a konfliktust, lehetővé teszi, hogy a tárgyalásos megoldások előtérbe kerüljenek, mutattak rá. Utaltak arra, a karácsony alapvetően keresztény ünnep, ugyanakkor vallási és kulturális jelentősége az egész világ számára meghatározó. Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója során mindent megtett, hogy szomszédunkban végre elhallgassanak a fegyverek. Elfogadhatatlanok az orosz nukleáris energiahordozókat célzó és a szlovákiai villanyáram előállítását veszélyeztető szankciók, szögezte le a szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknél Moszkvában tett látogatását követően. Erről a TASZ, a szlovák közszolgálati hírügynökség számolt be Robert Ficónak a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva. A szlovák kormányfő bejegyzése szerint a találkozón az ukrajnai helyzet békés rendezésének lehetőségeiről, energetikai kérdésekről, valamint a kétoldalú szlovák-orosz kapcsolatokról esett szó. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint sikerült megegyezniük a koalíciós partnerekkel arról, hogy a kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS alkotja a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció parlamenti támogatásával. Az új kormány 16 miniszterből áll, az RMDS-nek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a Fejlesztési Minisztériumot irányítja. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete, írt a Szijjártó Péter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az RMDS bravúros parlamenti választási eredmények kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az RMDS részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Az eddigi 600 millió helyett 2025-ben 800 millió forint lesz a nemzetiségek energiahatékonysági beruházásainak pályázati keretösszege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós ismertette, a központi költségvetésben több mint 2 milliárd 300 millió forinttal kapnak többet a Magyarországon élő nemzetiségek az ideihez képest, összesen 14 milliárd forintot. Ha a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés december 15-én lezárult első szakaszában országosan 779 helyen vizsgálódtak a hatóságok, ismertette a szakállamtitkár. Nobilis Márton elmondta, az ellenőrök leggyakrabban 35 esetben higiéniai hiányosságokat tapasztaltak, a dolgozók egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban 26 esetben tártak fel hiányosságot. 149 különböző élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, kevesebb mint egy tonna mennyiségben, aminek a legfőbb oka a jelölési hiba volt, leginkább a külföldi édességeknél. A tapasztalt hiányosságok miatt egy üzletben kellett a tevékenységet korlátozni, emellett az ellenőrzők 3 alkalommal figyelmeztetést, 59 esetben bírság kiszabását alkalmazták szankcióként, utóbbiak összege idáig 4 millió forint, de több eljárás még folyamatban van. A téli szünetben minden nap várja utasait a gyermekvasút, közölte a MÁV. A fényvonat Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyi hegyről páratlan óra 3 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 28-án, 29-én és január 4-én, 5-én nosztalgia vonat is közlekedik gőzmozdonnyal. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben inkább nyugaton, majd estétől észak-kelet felől szakadozhat fel jobban, illetve csökkenhet a felhőzet. Kelet felől egyre több felé kell számítani csapadékra, eleinte inkább havazás valószínű, melyet aztán havas eső válthat fel. A szél nagy területen viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben plusz 3-4 fok körül alakul majd. Elsősorban a hegyvidéki tájakon, azon belül is a mecsekben és környezetében lehet fehér a táj szenteste, közölte a Hungaromet. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Isten, Jézus és a karácsony a magyar költészetben. Mit jelent nekem a karácsony? Gyerekkori emlékeket? A megbocsátás parancsát? Hideg havas éjszakákat vagy meleg édes ételeket? Éjféli misét vagy reggeli boldog álmokat? Mindenki megszelídül egy percre, mindenki visszaálmodja magát a gyermekkor paradicsomába, amikor még gondoskodtak róla, amikor ajándékot kapott, amikor még ő volt a főszereplő ezen az estén, vagy legalábbis ezt hitte. Ilyenkor csak Jézus illata, a karácsonyfa zöldje lengte be a szobát, ahol kitüntetés és kegy volt elaludni a játékok között. És a karácsony később is szép. Akkor is, amikor még csak az ifjú házasok ünnepelnek, és elképzelik, mi lesz majd, ha gyerekzsivaj lesz a fa alatt a Jézuska ajándéka. S már amikor a gyerek játszik, és a díszeket lengeti még jól elférve alattuk a párnán, akkor is gyönyörű az élet.
Betölti az eget és a földet a karácsony békéje, derűje és a hála érzete. Amikor a hétköznapi gondoktól menekülve éjféli misére megyünk, vagy csupán találkozni valakivel, akinek szívünk minden bánatát kitárhatjuk, akkor is szép ez az ünnep, és minden, ami Jézushoz kötődik. És ő áll majd a gyermekeink és unokáink mellett, az ő karácsonyfájuk közelében, s az ő szívükben is. Hiszen Jézus mondta, veletek vagyok a világ végezetéig. Ebben az örök körforgásban rá mindig számíthatunk. Láthatjuk őt kisgyermekként a jászolban, és megfeszítve a kereszten, ő mindig velünk van. És ő adja a meleget, amely nélkül megfagynánk a sötétben. Részlet Bruno Ferrero, olykor elég egy napsugár című könyvéből. Szia Jézus! Egy fiatal ember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján, és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás inget viselt és szakadt farmert, mint a többi korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az ebédre szánt zsömléjét. A plébános gyanakvóan nézte, hogy miért jött. Imádkozni jövök, válaszolta a fiatal ember. Imádkozni? Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? Hát, minden nap benézek a templomba, és annyit mondok. Jézus, Józsi vagyok. Aztán elmegyek. Rövid imádság, de remélem az Úr meghallgat. Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatal embert fájdalmas törésekkel szállították kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osztályt. Nem sokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozó helye. Idősek és fiatalok ültek az ágya mellett, és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy kedves szava. A plébános is eljött meglátogatni, és egy nővér kíséretében odament a fiatalember ágyához. Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes erre? Annak köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám. Az ápolónő félbeszakította. De hisz délben soha nem jön senki. Ó, dehogy is nem. Minden nap eljön, benéz az ajtón, és azt mondja, Józsi, Jézus vagyok. És elmegy. Adi Endre, a Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal, tépetten, fázva, fújt szaladt az én uram, a rég feledett, nyírkos vak őszi hajnalon, valahol a Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott, bús és kopott volt az öreg úr, paskolta verte a ködöt, rórát ére harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vénkezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, aztán fölszaladt, minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár, s én ülök, sírván, a Sion hegy alatt. Ady Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha a keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú egy igen és egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az ében, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az ében. Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcsderékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem 100 titok kavarog, minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van, s én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? Ez magamnál is újjaj nagyobb titok. József Attila, nem emel föl. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítenek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem, mély kis gyerek, ne viszonozz a tagadásom, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem, az árnyékvilág árkain most már te őrködj én felettem. Ínsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám.
Miért hagytál el, Istenünk? Miért hagytál ilyen árván? Hiába kutatunk, keresünk. Fekete félelem száll ránk. Miért hagytál el, Istenünk? Miért hagytál ilyen?
József Attila, bukj föl az árból. Ijesz meg engem, Istenem, szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. gyúlékony vagyok, s mint a nap oly lángot lobbantottam, vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad, csapja kezemre mennyköveddel. És verje bosszúd vagy kegyed belém, a bűntelenség vétek, hisz, hogy így ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad habzónyáló tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folytom vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet ember arcú, a hiányoddal.
Az én lelkem újjon, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem
József Attila, Istenem, dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebben nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat, s bármi efféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk, három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Mennyhárd király a nevem, segíts, édes Istenem!
Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, hozzád, üdvösségünk égi ország. Káspár volnék a féle földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg fazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeretsen király.
Kéne szó.
Gárdonyi Géza, s ha eljő az éj. S ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenn, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Tündérlény kőjuh című mesét.
A Tündérlény kőjuh. Volt egyszer egy kis faluban egy családi szentély, s annak bejárata előtt állt egy kőből faragott juh. Az öreg bölcsek azt regélték róla, hogy bizony nem közönséges juh az, hanem egy olyan lény, aminek tündér hatalma van. 100 éve vagy még régebben élt ugyanis a faluban egy hírneves kőfaragó. Becsületes neve Liu Chun Sheng volt. Nagy művészettel faragott kőembereket, kőlovakat, kőelefántokat, s persze kőjuhokat is. Amikor 70 éves lett, azt mondta a kőfaragó a falubélieknek: hozzám hamarosint eljő a halál, s nem hagyok hátra semmi vagyont. Szentélyünk kapujában azonban áll egy hatalmas szikla. Kifaragok hát egy juhot abból a sziklából, s azt hagyom néktek emlékül. A kőfaragó pedig, ahogy ígérte, már naplemente után nekilátott a sziklát megmunkálni. Fúrta, faragta 7 nap és 7 éjszaka fáradtságos munkával, s mikor elkészült a kőjuh, azonnyomban meg is halt békességben. A lyuh pedig oly pompázatosan lett kifaragva, hogy az emberek mind csodájára jártak, és azt mondták, éppen olyan, mintha még élne. Mi történt, mi nem? Hihetetlen dolgok következtek a kőfaragó halála után. Az egész falu minden éjszaka éjféltájt hallani vélte, hogy megszólalt a lyuh. Nyári éjeken, ha a hűsebb időt kihasználva kapálni mentek földjeikre a szegény öregek, mindig szemtanúja voltak annak, hogy egy nagy fehér lyuh legeli a faluárokban a füvet. S ha megpróbáltak a közelébe férkőzni, a hatalmas fehér lyuh nekiíramodott, szaladt a szentély felé. Csodák csodájára, amikor pedig másnap arra felé jártak, ahol a lyuh legelt, észrevették, hogy a lelegelt fű ragyog. Befényesíti a mezőt, és mindenhol kis aranyszínű lyupiszkok tündököltek. Amikor fölszedték őket, elbámultak, mert bizony nem lyubogyók voltak azok, hanem valódi aranyak. Lyuhmester kőjuha, bizony nem lehet más, mint egy igazi tündérlyuh, mondogatták a faluban az emberek. A kőjuh híre hamarosint eljutott a városba is. Onnan aztán sietve érkezett is egy amerikai szentatya, elment a szentély kapujához, megvizslatta a lyuhot jobbról, megvizslatta balról, majd magában morogva valamit odébb állt. Harmadnap éjszakára egy szegény ember ment kapálni a hűvös időben a földjére. Hirtelen meglátott egy kék pofázmányú, vöröses szakállú ördögöt, fehér ruhába öltözve, vésűvel és kalapáccsal a kezében, amint vési, fúrja a kőjuhot. A szegény ember dühében megmargolta jól a kapáját, és rárontott, mire az ördög fajzat elejtette a szerszámait, és eszeveszetten menekült onnan. Nem sokra rá megvirradt. Minden falubéli odagyűlt a tündérlény kőjú elé, és látniuk kellett, hogy a lyuh torka át van fúrva, a hasán pedig hatalmas lyuktátunk. Végtelenül neki keseredtek, hogyan tehettek ilyesfélét az ő tündérlény kőjuhukkal, aki senkinek nem árthatott. Ettől kezdve már sohasem hallották éjfélkor megszólalni a lyuhot, és sohasem látták többé a faluárok füvét legelni. Csupán a fűben még egy-két helyen fölbukkanó, arannyá változott lyubogyó emlékeztette őket a kőfaragóra és tündéri teremtményére. A falu népe pedig elhatározta, hogy ezentúl minden csodálatos látomásukat maguk között tartják. Nem beszélik azt ki idegeneknek.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Tündérlény kőjuh című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
December, a világ csilingel, ó ember, ó fején, az ég a cilinder. Kis bunda, nagy bunda, kell már a szőrkocsma, ó paplan szű a tél, medvérem húkusra. Kis csizma, nagy csizma, csikorgó hóban jár, piros kis orroddal. melegét foghatná. December dereb fúj, december fagyot hoz, a világ mégiscsak ünnepre harangoz. Hamvadó alkonyban, csillaggyúl faágon, meglátod egyszer csak, itt lesz a karácsony. Kis csizma, nagy csizma, csikorgó hóban jár, piros kis orroddal, cínegét foghatnál. December dered fúj, december fagyot hoz, a világ mégiscsak ünnepre harangoz. Mászterok hirdették, angyalok dalolták, meséknél szebb ez a tündök.
Itt vannak ők, ó, boldog idők, karácsony idején, játsszuk, hogy te meg én, vélük vagyunk, s nem álmodunk. Gazduram, vagyunk mindannyian, házad legyen most Betlehem. Újszülött gyermekünk, hozz majd sok jót nekünk, vígd arra fel, ünnepje fel. Ajtód előtt topog, jó hírt üzent, egy csillag ott fent. Arannyal áldozunk, tömjént mirhát hozunk, s a jászol előtt dicsérjük őt. Gyermekét, Mária, ó, a szép József dalol, nagy bajsza alól. A kis Jézus szenderek, a pásztorok intenek, csend hagyja át a szent éjszakát. Angyal szállt felettünk, jó, hogy itt lehettünk, az ünnep leszállt, időnk lejárt. Áldás és békesség, házadra népesség, jó éjszakát várnak még rád. Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A rózsafüzérről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A műsort Grunda János szerkesztette.
Kedves rádióhallgatók, a rózsafüzér imáról szeretnék elmélkedni. Szent II. János Pál pápa írja, hogy a rózsafüzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Jézus életének a titkait szemléljük, hogy hogyan váltotta meg az emberiséget, hogyan váltott meg engem. Mária Jézussal mutat, és azért imádkozik, hogy Jézust egyre jobban megismerjem és megszeressem. Ha megnézzük minden imának a lényegét, önmagában egy pozitív, vagyis a célja és a lényege, hogy az Istenre irányítson bennünket, vele beszélgessünk, őt megismerjük, vele legyünk, akár hallgassunk a szavára, de hogy a kapcsolat erősödjék, egyre jobban szeressük őt, és egyre jobban bízzunk benne. Minden imának ez a lényege és a célja. És valahogy így tudjuk lemérni azt is, hogy az ima életünk hogyan fejlődik. Azáltal, hogy hogyan szeretjük az Istent, vagy egyre jobban, hogyan nő a szeretetünk, másrészt pedig, hogy a bizalmunk, mennyire bízunk benne. És ezeket konkrét szituációkban lehet meglátni az életünkben, ez már nem elmélet, nem valamilyen tanítás, hanem konkrét szituáció. Hogyan bízok az Istenben, hogyan bízok rá egy-egy ügyet, vagy megteszek valamit azért, mert ő kéri, de emberileg úgy néz ki, hogy ez nem fog működni, mintha Jézusnak nem lenne igaza, de az ő szavára mégis megteszem. Ez a bizalom, és ezernyi árnyalata van ennek a bizalomnak, és ez mind-mind gyakori tapasztalat, és a végén persze mindig megtapasztalom azt, hogy valóban Jézus mondta, és igaza volt. Tudom én elméletben, hogy igaza van, de itt nem mertem benne bízni, vagy féltem nagyon, és mégis igaza volt. Most a rózsafűzének egy másik oldalát szeretném bemutatni, ami nem azt jelenti, hogy ez az oldal most háttérbe szorul a szemlélődés, hanem a rózsafűzét úgy szeretném bemutatni, mint lelki fegyvert. Pió atyáról írják le az ő életének a történetében, hogy egy alkalommal ott volt fent a kóruson, azon a kóruson, ahol a keresztelők megkapta a stigmákat, és hallotta, hogy kint a téren nagyon sok ember úgy morog, zúgolódik, sokan vannak, és amikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy nagyon sok ember ott áll, és arra figyel felé. És megkérdezte, hogy ti kik vagytok. És ezek a valakikkel hörgő hangon mondták, hogy mi a Pió atyának a pusztulását akarjuk. És Pió atya akkor döbbent rám ebben a látomásban, hogy ezek a gonosz lelkek nagyon sokan vannak, tele van velük a tér. Utána visszahőkölt, és akkor a szűzönye jelent meg neki, átadta a rózsafűzért, és úgy adta neki oda, mint lelki fegyvert. Pió atya elimádkozta, utána megint hallotta, hogy kint a téren megint valamilyen zúgolódás van, emberek vannak, kinézett, és akkor azt gondolta, hogy ugyanazok a gonosz lelkek vannak ott, és hogy miért nem mentek el. És akkor megdöbbenve vette észre, hogy ezek nem a gonosz lelkek, hanem ezek már imádkozó emberek, akik Pió atyához jöttek. És ez a kép is kifejezi azt, hogy a rózsafűzérben egyfajta fegyvert is láthatunk, fegyver a gonosz lélek ellen, minden gonoszság ellen. Nagyon sokszor idézem megint Szent II. János Pál pápától, amikor a rózsafűzér imádságáról ír, azt mondja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, ott nincs válás. A Szent Atya kijelenti, és nem is magyarázza külön, hanem egyszerűen, ahol imádkozzák a rózsafűzért, ott megjelenik a szent család. És Jézus van a középpontban, mind a ketten Jézust nézik. És amikor két ember akár ki is utálja egymást, nem tudnak egymás szemébe nézni, amikor elkezdik Jézus szemlélni, és azt, hogy mit tett értünk, akár itt a születés, az örvendetes titkok, a szenvedésnek a titkai, a világosság, a dicsőséges titkok, az egész megváltás, ez mind értünk történik. Mind értünk történt. És amikor valaki így szemléli Jézust meg az ő szeretetét, akkor ilyen láncok lehullanak, egymás szemébe tudnak nézni a házaspárok, és a kapcsolatok megújul. Ez arra is figyelmeztet bennünket, és egy nagy tanítás, hogy sokszor, amikor feszültségek vannak, veszekedés, válások, meg rengeteg emberi konfliktus, azt mind meg tudjuk magyarázni a pszichológia síkján is. Azért, mert valakinek nehéz volt a gyermekkora, nem egymáshoz illenek, ennek meg ilyen az idegrendszere, meg ilyen gyengesége van, meg betegsége, meg valamilyen zavara, valamilyen személyiségzavar, meg sok mindent le lehet írni, vagy valaki önző, tehát a pszichológia szintjén, és hangsúlyozom, ez fontos is. Azonban nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, de ezekben a konfliktusokban, veszekedésben, és főleg ott, ahol emberek egymástól elszakadnak, ott a diábolosz, vagyis aki szét akar választani, ő is jelen van, és ő is ott van. Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a sátán sokszor a sebekre ül rá, a lelki sebekre ül rá, és hogy nem venni észre, hogy meddig van a seb, és a gonosz honnattól lép életbe. És úgy tűnik, hogy a seb okozza ezt a problémát. És kétségtelen, hogy ott van, azonban a gonosz még rátesz valamit, felerősíti, és utána egy idő után úgy tűnik, hogy itt már nem lehet mit tenni, ez a pszichológiai sérültség olyan mély, hogy itt el kell válni, vagy valamit tenni kell, valami radikálisat. És talán senki sem gondol arra, vagy nagyon kevesen, hogy most imádkoznunk kellene azért, hogy ez a vendég, aki betette a pofáját a mi életünkbe, hogy takarodjon innen, vagyis a gonosz lélek. És a Szent, hogyha erről ír, hogy amikor a gonosz így beteszi a lábát, és ezt hangsúlyozom, emberi síkon jelenik meg. Itt nem lát senki se ördögöt, meg nem lát semmiféle valamilyen furcsa figurát, vagy ijesztő figurát, hanem úgy élem meg, hogy én mennyire szenvedek a feleségemtől, ő mennyire szenved tőlem, milyen nehéz már együtt élni, és ezt nem lehet kibírni, akkor inkább váljunk el. Ilyen mondatok jönnek, a gonoszra nem is foglalkozunk, nem is lenne ott, hiszen ez bennünk van, ezt mi csináljuk, úgy élem meg. Azonban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez kétségtelen, hogy emberi dolgok is benne vannak, de hogy még itt van valami. Ezért, amikor imádkozunk, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, mint a mi atyánkban is imádkozunk, minden imában, hogy szabadítson meg attól, hogy ő beteszi a lábát, hogy valami rossz felé akar bennünket vinni, félreviszi az életünket, meg akar nyomorítani, azt akarja, hogy elváljunk, azt akarja, hogy kiutáljuk egymást, és mi erre hajlunk is, hiszen a másik olyan, hogy, meg ő tehet róla, és a hazugság atya mindenféle duruzsal a fülünkbe, azért, hogy szétszakítson, elválasszon, tönkre tegyen, rossz mintát adjunk tovább, és itt jön megint az imának a szerepe, amikor elkezdek imádkozni, vagy elkezdünk imádkozni, és ott a rózsafűzér, ha bár a szemlélődő mi volt, a megmarad, mert nézem Jézust, de közben kérem is, hogy Jézusom, szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert olyan feszültség van közöttünk, aminek sokszor nem is látjuk az okát, vagy látunk valamit, de túl rosszak a gyümölcsei, itt valami más is lehet. És kérjük az Urat, hogy szabadítson meg, hogy adja meg nekünk a józanság lelkét, a bölcsesség lelkét, hogy a Szentlélek által tudjunk tovább haladni, a Szentlélek által tudjunk dönteni, a Szentlélek által tudjuk egymást szeretni. És itt megjelenik a rózsafűzér, mint fegyver, mint lelki fegyver, és itt nem harcolunk, semmilyen teátrális nincs ebben, hanem egyszerűen kérjük az Urat, hogy a gonosz, aki ordító oroszlán módjára ott kóstál mindenütt, és keresi kitnyeljen el, hogy szabadítson meg tőle, és adja meg nekünk az Úr békét és a szeretetét. Ezért, amikor például egy családban is ilyen bajok vannak, feszültségek vannak, akkor érdemes azt mondani, hogy most álljunk le, mindenkinek igaza van, mindenki tudna a másikra nagyon sok rosszat mondani, meg a szüleinkről is, meg a te szüleidről is, de most ezt most hagyjuk ki, üljünk le és egyszerűen imádkozzunk. Valaki belépett az életünkbe, és tönkre akar bennünket tenni, és mi könnyen ugranánk is erre, hiszen tudnánk egymásról rosszat mondani, de ez csapda. Kezdjünk el együtt imádkozni, nézzük együtt Jézust, mit tett értünk, hogyan váltott meg bennünket, és kérjük, hogy szabadítsa meg a gonosztól. És így elkezdünk imádkozni, utána érdekes megnézni, hogy a veszekedésből mi marad. Sokszor egyszerűen elmúlik a harag, vagy már nem is értjük, hogy miért vesztünk össze, vagy valami kitisztul, vagy megnyugszunk és meg tudjuk beszélni, de már minden túlzás nélkül. Ezért a rózsafőzét így is használjuk, mint lelki fegyvert. Amikor baj van, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt imádkozunk az igazi ellenség ellen, hogy szabadítson meg tőle az Úr. Jézus Krisztus és a szűzanya erre is meghív bennünket a rózsafűzét imádsága által, hogy ebben is megtapasztaljuk az ő erejét, és felhívja a figyelmünket, hogy a gonosz lélek létezik, tönkre akar bennünket tenni, ha nem figyelünk, akkor tényleg sok kárt okoz. Ha Jézusra figyelünk, a gonosznak semmi esélye nincs az életünkben, hanem Jézus szavára, Jézus parancsára, neki takarodnia kell, mi pedig teljesen az Úrhoz tartozunk.
Kedves hallgatóink, a rózsafüzérről elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. További tartalmas rádiózást kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.